Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója, a Károli Gáspár Egyetem adjunktusa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést felvételről hallják.
Jó napot.
Jövő héten Budapesten rendezik a NATO egyik kiemelt eseményét, és addig lesznek konferenciák is, amik a NATO előtt és inkább előtt álló kihívásokkal foglalkoznak. Hogy lehet ezeket a kihívásokat értelmesen csoportosítani? Mert most annyi kihívástól hallunk, hogy alig győzünk kapkodni a fejünket.
Hát úgy tudom, hogy ez a nagy NATO rendezvény ezen a héten lesz. Szerda, csütörtök, pénteken, ha ugyanarra gondolunk, ez lesz a NATO transformáció.
Akkor ezen a héten.
Szeminárium, ez ezen a héten lesz. Igazából ez a mostani találkozó, ez nem a megszokott, idézőben megszokott NATO csúcsokhoz hasonlítható, amely egy politikai találkozó, ahol az állam és kormány fők gyűlnek össze, hogy az irányait kijelöljék a NATO következő egy-két éves időtávlatában, hanem, ha jól értem, nem hívtak meg rá, ha jól értem, ez inkább a NATO bürokráciának, mint szervezetnek egy ilyen önfejlesztő rendezvény, ahol összegyűlnek mindazok, akik a szervezetnek fontos vezetői, szereplői, katonai parancsnokok, intézményi vezetők, itt lesz a NATO főtitkár, főtitkár helyettes, helyettes főtitkárok, itt lesznek az Egyesült Államokból és Európából is a NATO vezetői, és itt elsősorban arról lesz szó, hogy a szervezetet miként tudnák jobban fejleszteni, hogy képes legyen megfelelni az új kívásoknak. Hogy ez mit jelent igazából, ez arról szól, amennyire így lehet ezt érteni vagy követni előre, hogy ez egy 28 tagból álló szervezet, ahol a döntések konszenzussal születnek, ezért legalább a politikai szinten ugye ez lelassít mindenféle döntést, ha valami történik olyan területen, ami a NATO-t érinti. Hiszen, hogyha 28 tagország egyetértése kell hozzá, akkor ott minden 28 tagországban először ezt el kell dönteni ahhoz, hogy utána kialakuljon a konszenzus. Többek között akár az iszlám állam jelentette fenyegetés, akár az Oroszország jelentette új kihívás, azt mutatja, hogy rendkívül felgyorsult a világ, rendkívül gyorsan lépnek, rendkívül gyorsan adaptálódnak a potenciális ellenfelei a NATO-nak, és a NATO-nak meg kell valahogy tanulnia, nem is megtanulnia, hanem adaptálódnia kell ehhez az új típusú sebességhez, magának fejlesztenie kell magát, hogy hasonlóan gyorsan tudjon dönteni, hasonlóan gyorsan tudjon reagálni ezekre a kihívásokra.
Mennyire kell gyorsulnia? A krímet néhány hét alatt lehet annektálni. Ilyen sebességre kell gyorsulnia a NATO-nak?
Ugye ez biztos egy lecke, amit tanulmányoznak a NATO-ban, hogy ha ez egy balti államban történik meg, ami megtörtént Ukrajnában, a Krímfélszigeten, akkor vajon mennyi ideje maradt volna a NATO-nak ahhoz, hogy érdemben tudjon reagálni, választ adni, mint szervezet? Mert nyilván ugye ez volt az orosz szempontból brilliáns ebben a krími invázióban, hogy napokig, hetekig a sötétben tartotta a nemzetközi közösséget Oroszország arra nézve, hogy pontosan kik azok, akik ott elzárják a laktanyáknak a kijáratait, kik azok, akik körbeveszik az épületeket. Először úgy tűnt, hogy ez egy akció, amit a helyi elégedetlen lakosság hajt végre. Furcsa volt a felszereltségük, furcsa volt a szervezettségük, de nem utalt napokig semmi arra, hogy itt közvetlen orosz jelenlét. Tehát lett volna benne.
Magyarán a hírszerzést is nem ártana fölfejleszteni arra a szintre, hogy tudják azonnal, hogy igen, akik ott csinálnak.
Ezt mondom, tehát hiába tudja a hírszerzés, hiába jelenteni a hírszerzés a NATO-nak másnap vagy harmadnap, hogy tudjuk, hogy ki az ellenség, hogyha NATO maga, mint szervezet annyira lassú, mert olyan lassan áramlanak az információk felülről lefelé, vertikálisan a különböző tagországok között, hogy nem tudnak gyorsabban döntést hozni. Tehát amennyire értem, itt ez a transformációs szeminár többek között azt is akarja körbejárni, hogy hogyan lehet fejleszteni az információ áramlást a szervezeten belül. Ez egy katonai szervezet, tehát itt hierarchikusan kell működni a dolgoknak, de mégis hogyan lehet hálózatszerűvé alakítani a működését a szervezetnek, hogy ne csak felülről lefelé menjenek az információk, hanem vertikálisan is szintek között.
Ha kutatói szempontból nézzük, mi a NATO előtt álló legfontosabb kihívás most? Mert látványos kihívásokat lehet hallani Vlagyimir Putyin részéről, a Krimmel, Donald Trump részéről, azt mondja, hogy ez nem jól működik így, ahogy van. Mi a legfontosabb?
Igazából én azt látom, hogy a NATO, nem azt mondom, hogy elkényelmesedett, tehát a NATO, mint a legtöbb szervezet, nagy szervezet, mindig ugye az előző háborúra készül. Tehát ha megnézzük a NATO történetét, az mindig el szoktuk mondani, hogy ugye volt a hidegháborús időszak, véget ért a hidegháború, megszűnt a Szovjetunió, a NATO adaptálódott. Gondolkodott azon, hogy mi legyen a következő lépés. Megszűnjön, ne szűnjön, bővüljön, ne bővüljön. Ma már automatikusnak vesszük, hogy a NATO-nak van egy nyitott kapuk, nyitott ajtó politikája, hogy aki vállalja, elfogadja az értékrendjét a szervezetnek, az értékeit, az csatlakozhat a szervezet. Ez ebben az 90-es években még nem volt egyértelmű. Tehát ezt el kell dönteni a NATO-nak, és benne természetesen elsősorban az Egyesült Államoknak, hiszen ő a fő teherviselő, hogy neki jó az, hogy például nyilvánvalóan ezt már akkor is lehetetlen, hogy a kelet-európai volt-szocialista országok akarnak csatlakozni, hogy jó-e az a NATO-nak, hogyha csatlakozik hozzá egy tucatnyi olyan ország, aminek kicsi a hadsereg, egy gyenge a hadsereg, alulfinanszírozott a hadsereg. Ez volt az egyik irány akkor, amit felvállaltak. A másik az, hogy a hagyományos veszély hiányában a NATO a úgynevezett területen kívüli műveletekre fókuszált, a békefenntartásra, vagy nem is szeretem ezt a szót, a válságkezelésre. Először a Balkánon, aztán a 2001 után Afganisztánba. És akkor ugye az volt a cél 2003-tól, hogy a NATO tagországai a NATO határaitól több ezer kilométerre fent tudjanak tartani egy hadigépezetet, amely ott valamiféle válságkezelő, akár államépítem, egy sokkal komolyabb szint államépítési feladatokban vegye részt. Ez lezárult 2013-ba, amikor az Egyesült Államok már belefáradt. Ez egy kicsit ennyi bonyolultabb, de végülis Barack Obama vezette Egyesült Államoknak, elege lett ezekből a háborúkból. Ők úgy gondolták, hogy ez nem szolgál az Egyesült Államok érdekeit, és mikor az Egyesült Államok úgy döntött, hogy elég, Irakot ugye már a Bush adminisztráció befejezte, gyakorlatilag lezárta az Obama adminisztráció csak annyi maradt, hogy kivonuljanak, betartsák, amiben megállapodtak az irakiakkal, de ez az Obama adminisztráció döntése volt, hogy megpróbálják befejezni a missziót Irakba és kivonulni onnan. Nem sikerült, de akkor, mert még mindig van ott összesen 10-12-13 ezer katona, de mégiscsak arról a 150 ezerről, 120 ezerről, ahol előtte voltak, ez egy jelentős csökkenés. Most ugye szinte párhuzamosan jött, ugye épp hogy csak 13-14-ben véget ért az afganisztáni misszió, még Krim még éppen nem volt sehol. A NATO akkor úgy gondolta, hogy a következő feladat, ami most előttünk áll, az a kipihenés, a feltöltődés, és azoknak a tapasztalatoknak, annak a kohéziónak a megtartása, amit elértünk Afganisztánban. Ugyanis Afganisztánnak volt egy nagyon fontos tapasztalat, amit a NATO mint szervezet soha nem tapasztalt meg, hogy tényleg milyen az, amikor a NATO tagországok, akik nem egy nyelvet beszélnek, csak egy közös tanult nyelvet, az angol, mint parancsnoki nyelvet használják, együtt harcolnak.
Jó tapasztalat volt egyébként? Jól dolgoztak együtt?
Igen. Ennek volt egy olyan eleme, hogy csak azok mentek el a háborús részekbe Afganisztánba, akik kellően felkészültek voltak erre. De az, hogy észt katonák, dán katonákkal és brit katonákkal együtt harcoltak Helmand tartományba, az egy olyan tapasztalat volt, ami korábban nem volt. Tehát a NATO mint szervezet sosem háborúzott. A 90-es évvel a Balkánon azok ilyen békefenntartó műveletek voltak, ahol igazából az erejével elnyomta a visszájt, de harcolni nem kell. Az Afganisztán volt az első alkalom, ahol mint katonai szervezet tesztelve volt, mert jöttek a tálibok, rakétáztak, lőttek, rajtaütöttek, és ahogy mondtam, a szlovák katonának az amerikai katonával a kandári reptéren kellett egyetérteni, a magyar katonának a macedón, horvát katonával közösen kellett együttműködni a Baglántartmány. Ez volt az első alkalom, amikor mint katonai szervezet kiderült, hogy mennyire jól működik. Működött. Az afganisztáni misszió sikertelen volt, de nem ezért. És a NATO azt akarta, hogy most hazajövünk, most feltöltődünk, kipótoljuk a készleteinket, rendbehozzuk a járműveinket, stb. De ezt az interoperabilitást, amit elértünk, hogy egy nyelven tudunk beszélni, a lengyel katona kiadja a parancsot, és az észt katona és a német katona ugyanazt fog rajta érteni, tehát gyakorlatilag erről van szó, ezt kell gyakorolnunk. Tehát ez elkezdődött 13-14-ben, és már is jött Ukrajna és Krim.
De ezek a begyakorolt műveletek, amelyek jól mennek egy tartományi hadúr csapatai ellen, még ha annak rakétái is vannak, jól tudnának menni egy reguláris haderő ellen is?
Ez gyakorlatilag inkább arról szól, hogy tehát itt szerintem, civilként mondom, itt nem az a lényeg elsősorban, hogy most ki ellen harcolok. Mert a katonának mindegy, hogy egy hadúr ellen harcol a kis alegységbe, rajszinten vagy szakaszszinten, vagy egy potenciálisan azonos erejű ellenfél ellen hadosztály vagy dandár szinte. Nyilván a logisztikai támogatás az sokkal erősebb, de itt az a lényeg, hogy a 28 nemzet katonája ugyanazt értje a parancsokon, ugyanazt értse a szabályzókon, ugyanúgy gondolkodjon, ugyanazokat az elveket kövesse. Ez egy olyan folyamat, amit nyilván láthatatlanul kell felépíteni. Hát ezek nem hadgyakorlatokon jelentkeznek, hanem talán vezetői gyakorlatokon, meg a NATO képzési területén, meg az adott nemzeti hadseregek katonai képzésében, amelyek NATO standardeket követnek. De ez tipikusan dolog, hogy ezt alakítani kell éveken, évtizedeken keresztül, és csak egy konfliktusban jön elő az, hogy ezt sikeresen végeztük. Tehát az orosz fenyegetés szempontjából szerintem itt csak arról van szó, hogy azt, amit 100 fős, 50 fős, 200 fős szinten meg tudtak csinálni, azt meg tudják-e majd csinálni 1000 fős vagy 10 000 fős szinten is. Most gyakorlatilag, mint elkezdődött az ukrajnai válság elkezdődött, és erre a NATO elkezdett reagálni, azt látjuk, hogy ilyen több nemzeti egységek kerülnek felállításra és telepítésre, tehát amit tavaly a varsói NATO csúcson, mikor döntés született, hogy a baltikumi országokba és Lengyelországba egy-egy zászlóalnyi, azaz durván 1000 főnyi erőt telepít a NATO, azok mind ilyen több nemzetiségű alakulatok.
De mi mutatja azt meg, hogy a NATO fellépés az eredményes vagy sem? Mert a több nemzetiségű alakulatok felállítása ellenére Oroszország vígan el van a Krímben, nem?
Az, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz. Tehát Ukrajna nem NATO tagország. Tehát innentől kezdve a NATO szempontjából az Ukrajnának nem az a jelentősége, hogy megtámadták az egyik szövetségesét, és erre a NATO-nak válaszolnia kell, hanem az a jelentősége, hogy azzal, hogy Ukrajna egy részét elfoglalta Oroszország, majd magához csatolta, azzal egyrészt több nemzetközi szerződést rúgott fel, másrészt mégiscsak egy olyat cselekedett, azaz, hogy a nemzetközi rendnek azt az alapelvét, hogy államhatárokat erőszakkal nem sértünk meg, ezt felrúg. Tehát innentől kezdve mindig azt szoktam mondani, hogy amikor vannak mindig ilyen vélemények, hogy a NATO reakciója az túl erős, és hogy háborús hangulatkeltés folyik, és
meg olyan vélemények is, hogy túl gyönge.
Persze, csak mondjuk nem ez az, ami átszok. Igen, hogy a NATO túl gyönge, de én azt szoktam mondani, hogy a NATO-nak majdnem a szomszédjában történik egy olyan esemény, amire évtizedek óta, nem évszázadok óta nem volt példa, és ami a megszokott trendeket teljesen felrúgja. Egy ilyen szituációban, ha NATO nem reagál semmit, az gyengeséget mutat. Amit egyszer egy órán mondtam, az az, hogy ha a szomszédom kertjébe a szomszédomat a mellette levő szomszéd elfoglalja, átjön hozzá és elfoglalja, és én ettől nem veszek se egy kutyát, se nem emelem meg a kerítésemet, magasságát, se nem telepítek, nem tudom, mozgásérzékelőt, nem reagálok sehogy arra, hogy egyszer csak egy új szomszédom lett, akkor ezzel nem pozitív, de mindenképpen talán negatív jelzéseket küldök afelé, aki elfoglalta a szomszédom kertjét. Tehát a NATO-nak valamit cselekednie kell. Mi csak azt látjuk, hogy mi ez, amit cselekedett. Ezek a megerősítő intézkedések, ezek a zászlóhajak, ami létszámában nem túl nagy, és ugye van, akik már erre is azt mondják, hogy ez micsoda háborús készülődés, de látni kell, hogy a NATO-nak sokkal több lehetősége lehetett volna, telepítetett volna nem 1000 katonát egy-egy országban, hanem 10 000-et, telepíthetett volna még komolyabb elrettentő erőt, telepítette volna ezeket a katonákat állandó jelleggel, nem ilyen rotációs jelleggel, hogy 6 havonta, 9 havonta hazamennek és újak jönnek. Tehát itt az eszkalációnak még van egy számos lépése, ami még a jövőben megtörténhet, mert azt gondolom, hogy a NATO-ban is látják azt, hogy itt még nincs konfliktusról szó, tehát Oroszország tette lépést, a NATO-nak erre reagálnia kell, de itt nincs háborús készülődésről szó.
Tudná valahogy érzékeltetni, hogy mekkora a NATO tartaléka, ha azt gondolja, hogy fokozni kell az elrettentést? Tehát mit tud csinálni?
Hát azt a legkézenfekvőbb, amit a NATO megtehet, hogy az Oroszországgal határos területekre még több erőt telepít.
Vagy de szinte korlátlan?
Hát... Tehát ez
mert mindig... mondta, hogy Afganisztánból haza kellett menni kicsit pihenni, mert az ember azt gondolná, hogy hát hűha, ettől haza kell menni pihenni, akkor az nem lehet olyan combos szervezet.
A NATO, amikor létrejött és működött, akkor a területvédelemre jött létre. Arra, hogy megvédje a tagországnak a területét, nem arra, hogy a világnak egy másik részén fenntartson egy katonát. Ez egy nagyon nagy kihívás. Vannak ilyen klasszikus anekdóták, ugye, hogy Németországban a 2000-es években, ugye a német Bundeswehr arra volt felkészülve, hogy ugye ott húzódott a határ, tehát hogyha jön az ellenség, akkor megvédik Németországot, és még beérkeznek a vagy az ott levő amerikai, brit, francia, nem tudom, holland csapatok harcba lépnek, plusz beérkeznek a többi tagországnak az erői. Németországnak volt azt hiszem 108 darab nehéz szállító helikoptere. 90-es évektől kezdve, amikor elkezdődtek az első válságkezelő missziók, ezekből a nehéz szállító helikopterekből, ami minden ilyen válságkezelőnek missziónak az alapja, 6 darab olyan helikoptere volt, amelyet el tudott küldeni a 108-ból a korlátlan német erőforrások mellett. 6 darab olyan helikoptere volt, amelyet el tudott küldeni Irakba békefenntartó művelő vagy Boszniába, amelyek rendelkeztek besugárzási jelzővel, ha valaki le akarja lőni, amelyek rendelkeztek extra üzemanyagtartályokkal, mert ugye ott nincs minden sarkon egy légibázis, ahol fel lehet tölteni, amelyek rendelkeztek éjjellátó képességgel, hogy minden időjárási körülményben tudjanak velük repülni. 6 darab. Amikor Afganisztánba kimennek a németek 2003-ba, ez egy állandó probléma, hogy ennél a 6 helikopternél többet nem tudnak rendelkezésére bocsájtani a NATO-nak. A 2000-es évek közepéig, amikor 2010-ig, amikor az amerikai úgy nem döntenek, hogy most akkor bemennek és megpróbálják megoldani, ez egy állandó visszatérő probléma, és millió cikk és statisztika születik, hogy a NATO-nak több millió katonája van, több ezer helikoptere van, de mégsem képes 20-30 darab olyan helikoptert, szállító helikoptert elküldeni Afganisztánba, amely az ottani speciális körülményeknek megfelel. A NATO nem erre van kitalálva, pénzbe kerül korszerűsíteni, modernizálni ezeket a hadseregeket. Európában egyedül a franciáknak és a briteknek van olyan hadserege, az ország, két országnak a történelmi múltjából adódóan, amely nagy részt képes arra, hogy a világnak bármely pontján egy kisebb, közepes méretű erővel beavatkozon. Az amerikai hadsereg jellegénél fogva szinte 100%-ban ilyen állandó erőket állomásoztattak. Koreában, Japánban, Európában, tehát az amerikai hadsereg az így működik. Ezt látjuk a filmekből, de ez nem az általános. Az európai hadseregek többségének rettentő kihívást jelentett Afganisztánban fenntartani az erőit. Az egyszerű katonát oda küldeni egy kalasnyikóval, vagy egy M4-essel, az egyszerű, mert csak feltesszük a repülőgépre, de amikor utána kell szállítani a terepjáróit, a harckocsiait, a tüzérségi eszközeit, ezeket logisztikai el kell látni, élelmezni kell ezer számra az embereket, kiszolgáló erőket kell telepíteni, felderítőket, drónokat, helikoptereket, harci helikoptereket, ezek már mind olyan erőfeszítést igényelnek, mert ezek ott háborús körülmények között mennek. Németországban a szállító helikopternek csak az a feladata, hogy a hátországba repkedjen és hozzá vissza az embereket. Afganisztánban, Boszniában, így van. Afganisztánban, Boszniában, Irakban, ott arra kell készülni, hogy a frontvonal közelébe repül, amikor bármikor valaki kilőhet rá egy ilyen várról indítható elhárító rakétát, és akkor meg kell tudnia magát védeni. Vagy Németország egy lapos terület, Afganisztán, ott 2-3 ezer méteren kezdődnek a magasságok, rettentő meleg van, az a helikopter azzal a teljesítménnyel, ami ideális a német síkságokra, kevésbé alkalmas az afgán hegyekben. Tehát ilyen problémákkal szembesültek szinte mindenhol. Magyarországnak is be kell szerezni amerikai kölcsönből új járműveket, miután rosszabbá válták a biztonsági körülmények, mert Magyarországnak nem voltak páncélozott személyszállító járművei, és ezeket az amerikaiaktól kaptuk mi akkor kölcsön. Mm.
Említette a briteket, a Brexit mint olyan, az a NATO tervezésben milyen kockázatú fokként szerepel? Vagy mindegy neki, mert ez az unióból való kilépés.
Szerintem ez mindegy neki, tehát a normális esetben a Brexit, az EU-ból való kilépés azt jelenti, hogy az a kevés erő, amit a britek idáig az EU-ba kötöttek le, vagy ajánlottak föl, még azok is fel fognak szabadulni. De mondom, ezt még nem látjuk, tehát én nem tartom kizártnak, hogy a Brexit ellenére találnak olyan megoldást, hogy ha és amennyiben Nagy-Britannia részt akar venni a jövőben EU válságkezelő missziókban, akkor azt megteheti. Hozzáteszem, idáig a britek mindig az egyik visszahúzó erő voltak az EU-s katonai védelmi együttműködésnek az előre haladásában, vagy előre vitelében, tehát nem hiszem, hogy erről lenne. Szóval szerintem a Brexit pont a NATO-ban való brit szerepvállalást ebben az értelemben nem érinti.
A NATO költségvetéshez való GDP arányos hozzájárulás problémája a híres 2% 24-ig. Ezt mennyire veszi komolyan a NATO?
Nem tudom. Azt gondolom, hogy mindenki ezt csinálja. Tehát ugye van az a néhány ország, amelynek már most 2%-on van a védelmi költségvetése, de az összes többi ország csak annyit tud tenni, amennyit Magyarország is, hogy bizonyos időlimittel vállalja azt, hogy mikorra fogja elérni a 2%-os határt. Ugye ez nyilván függ minden országnak a gazdasági teljesítő képességétől, hogy van-e akkor a GDP növekedés, akkor a tartalék, amely ezt megengedi, hiszen a NATO-nak sem érdeke az, hogy egy ország, amely mínuszos gazdasági növekedés produkál, közben felemelje 2%-ra védelmi költségvetését, mert akkor ott össze fog omlani a gazdaság, és akkor a NATO-nak lesz egy hiányzó láncszeme a tagországok közül, ahol összeomlik minden. Tehát ez nem egy önmagában való érték. Nyilván elsősorban azoktól az országoktól várja, ezért érte Németországot rendkívül erős bírálat, mert Németország egy olyan gazdaság, amely erős, amely növekszik, amely az európai gazdasági problémák ellenére is stabil és erős, és mégsem vállalja azt, hogy a közeljövőben el akarná érni a 200%-ot.
De németek azt mondják, egy csomó mást is bele kell számítani ebbe a védelmi költségbe. Ez reális, ez az érvelés?
Azt gondolom, hogy reális az érvelés. Tehát ez nem úgy van, hogy egy valaki megmondja, hogy mi az az érvelés, ami helyes. Ez egy olyan érvelés, ami ütköztetve van ezzel a másik érvelés, hogy a katonai költségvetésnek tisztán 2%-nak kell lennie. Megint csak, hát a 28 tagból áll, kompromisszumokat kell kötni. Nyilván az Egyesült Államoknak, mint a legnagyobb költőnek és a legnagyobb biztonság, a biztonság biztosítójának, ugye security providernek, angol szóval ugye a legnagyobb a szava ebben, de hát most jelen pillanatban a Trump adminisztrációnak, hogy az egész megítélése gyöngíti az amerikai befolyást, gyöngíti az amerikai erejét, és Németországnak meg a jelenlegi Merkel adminisztráció politikája meg erősíti. Tehát itt nem az van, hogy valakire csak úgy rá lehet erőltetni azt, hogy a mi értelmezésünk a
helyzetben. De Trump nem mondhatja azt, hogy én fizetek, akkor én is fogom húzatni? Lecsavarom az amerikai hozzájárulást?
Mondhatja, kompromisszum. Tehát mondhatja azt, fenyegetheti azzal a többi NATO tagországot, hogy lecsavarhatja, de a kérdés, hogy ezt hosszú távon megéri-e neki. Ugye most úgy, tehát ezt úgy tekintjük, úgy nézünk a játékra, hogy most innen kivonulnak az amerikaiak, akkor az jó lesz nekik? Tehát mennyi partnerük van? Egy olyan világban élünk, ahol az Egyesült Államoknak a korábbi elmúlt két évtizedben élvezett majdnem hegemon szerepe egyre inkább megkérdőjeleződik. Oroszország, Kína, a közel-keleti válsággóc, nem is az maga az iszlám állam, hanem a közel-keleti válsággóc, ennek az egésze, ezek mind gyengítik az Egyesült Államoknak a befolyását. A közel-keleten azt látjuk, hogy onnan gyakorlatilag az Obama adminisztráció alatt az Egyesült Államok szinte kivonult. Tehát az a szerep, amit régen játszott, az ma már nincsen. Irán és Oroszország gyakorlatilag átvette a kezdeményező szerepet sok tekintetben. Egy ilyen szituációban érdeke az Egyesült Államoknak az, hogy gyakorlatilag az Ausztrália és az Új-Zélandi régión kívül, mondjuk még Japánt is oda számolhatom, az egyetlen olyan régió, ami gazdaságilag erős, ezt magára hagyja? Érdeke ez hosszú távon? Szerintem nem érdeke. Nyilván most nem vagyok Amerika szakértő, hogy megítéljem Donald Trumpot, de azt gondolom, hogy ő, aki az üzleti szférából jött, lehet, hogy ott az ilyen nagyotmondás, hazárdírozás, ez egy bevett dolog, neki ez a stílusa, lehet, hogy idáig sikeres, biztos sikeres, hiszen egy gazdag üzletember.
Milyen amerikai elnök?
Most amerikai elnök, most 27 másik tagországgal együtt kell kompromisszumot kötnie, megtalálni a megoldást, majd meglátjuk, hogy ezek a fajta bemondások beválnak. Nyilván egyelőre azt látjuk, ugye itt volt ez a hosszú túrája az amerikai vezetésnek, a NATO védelmi miniszteri februárban, majd a müncheni biztonsági konferencia, mivel tele volt a sajtó, hogy gyakorlatilag mind a védelmi miniszter, mind az amerikai alelnök ezeken a fórumokon azt bizonygatták, hogy nem kell megijedni, nincs semmi kivonásról szó, nincs semmi olyan szándékról, ami gyengíti Európai Uniót, csak kérik, hogy a 2%-ra mindenki tegyen egy komolyabb ígéretet.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Károli Gáspár Egyetem adjunktusa, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.